Kedves testvérek, köszönöm, hogy itt lehetek köztetek, üdvözöllek benneteket. Nemes Vámosról jöttem, Nagy Sándor vagyok, és az Országos Egészségügyi Osztályos Program keretében ugye az őszernő testvér osztott be ide a mai szolgálatra. Hoztam egy üzenetet, és remélem, hogy ez mindannyiunk áldássá válik. Hát magamról annyit, hogy az egészségügyben dolgozom, házi orvosként Balatonalmádiban. Van három fiam, most őket nem hoztam el, lehet, hogy majd egy másik alkalommal.
Szeretettel várjuk.
Majd egyszer, talán nagyobbak lesznek. Hát a mai téma az immunrendszerről szólna, ezzel készültem, az immunrendszerről. Több okból is, az egyik, hogy ez azt jelenti, ez a szó, hogy védelem, az immunitás. Ez védelmet jelent. Több oldalról közelítjük meg a témát. Hát nem készültem külön gyerektörténettel, azért elnézést kérek, de megpróbálok úgy beszélni, hogy nekik is érdekes legyen. A délelőtt folyamán megnézzük, hogy mi az immunrendszer, hogy működik, és lelki téren is meg fogjuk ezt nézni, és délután pedig azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy hogyan lehet erősíteni az immunrendszert. Ezt elég gyakran kérdezik tőlem, majd jön az influenza szezon. Hát mondjuk messze van, ősszel csak ilyen megfázási, meg egyéb légúti hurut szezon jön, de majd a februárban jön az influenza, hogy akkor szokták mindig nagyon kérdezni, hogy hogyan lehet erősíteni. Tehát a védekezés. Vajon miért volt szükséges, egyáltalán szükséges-e védekezni az embereknek egymás ellen? Nézzük meg a történelemben. Talán a gyerekek is tudnak erre válaszolni, miért kell védekezni. Például, ugye, tehát miért kellett építeni várakat, meg egyebet? Hát ugye azért, mert voltak mindig ellenséges hatalmak, mindig voltak gonoszok, akik el akarták venni azt, ami a miénk, tehát kialakultak csaták, terjeszkedések, fosztogatások, majd a történelmet fogjátok tanulni, akkor végig erről fog szólni, ahány ország annyiféle háború és csata és pacsarkodás meg egyéb, itt a környéken is rengeteg volt biztos, ha visszaforgatjuk az évszázad kerekeit. Tehát vannak olyanok, akik ellen védekezni kellett a múltban, meg hát a politika is ma is erről szól, csak nagyban. Az emberi szervezetben is szükséges a védekezés, hogy legyen egy védelmi rendszer beindítva, ugyanis vannak olyan élőlények, amik ellenünk vannak, amik nekünk rosszat okoznak. Ugye mire lehet gondolni, ezek a kórokozók 2-300 éve fedezték fel őket, hogy amik beteggé tesznek minket, azok egész picik. Mikroszkóppal láthatók, a baktériumok, a vírusok, aztán megyünk fölfelé a gombák, az egysejtűek, aztán a bonyolultabb élőlények is, például férgek vagy egyéb élősködők, akár még egy fejtetű is, ami már egy komolyabb élőlény, az ellen is valahogy védekezni kell. Ugyanakkor a saját szervezetünkből is támadhatnak ellenségek, tehát saját sejtjeink, amik ellenségé válhatnak, például a daganatsejtek, amik ugyanúgy viselkednek, mint ezek az ellenséges kórokozók. Aki szereti a biológiát, aznak már eleve végigmenni ezeken az életformákon, hogy tanulmányozni, az már egy lenyűgöző dolog. Például a víruson mindig úgy gondolkoztam, hogy az se nem él, de se nem halott, tehát egy nagyon érdekes lény. Tanultuk annak időn, az életnek van 10 kritériuma, és abból a vírus tud 4-et, vagy 3-at, vagy 4-et, a többit nem, és mégis rosszat tud okozni, sőt a legveszélyesebb fertőző betegségeket szinte mindet vírus okozza. Elég csak ebolára gondolni, vagy egyéb ilyenekre. A közös tehát mindegyikbe az, hogy a saját szervezetünket rombolják, a saját erőforrásainkat használják a saját hasznukra, kihasználnak minket, a mi szervezetünket, rontják a működést, ugye, amikor keresőképtelenné válik az ember, tápénzre kell menni, mert olyan vírus vagy baktérium fertőzése van, és végső soron a mi életünket akarják ezek a parányi ellenségek. Vajon lelki értelemben van-e szüksége a védekezésre? Hogyan látjuk ezt? Ha lelki dolgokról beszélünk, akkor a mi forrásunk a Biblia, akkor fellapozzuk a Bibliát. Én az ige helyeket, amiket választottam, meg mondani fogok, azokat az egyszerű fordításból fogom olvasni, de nem baj, ha kinek-kinek akár más által a kedvelt fordításon előtte, mert így lesz gazdagabb a jelentése a nyelvnek, hiszen héberül meg görögül nem nagyon tudunk általában ez a jellemző. A Péter apostol első levele, 5. rész 8. verssel nyitnám az igét. Tehát 1 Péter 5:8, ami így szól: legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán, keresve kit nyelhet el. Én még vadon nem láttam oroszlán, nem jártam Afrikába, de a Veszprémi állatkertben ott már láttam többször, és azért félelmet, hogy az embernek olyan biztonsági érzete, mert elég komoly rácsok között vannak ezek az állatok, de ezért lehet látni, hogy járkál körbe-körbe, főleg ha ideges a ketrecébe. Na most, tehát ha ilyen járkálnak körülöttünk, annak annyira nem örülnénk. Azt írja az ige, hogy így járkál körülöttünk valóságosan az ős ellenség, és ráadásul éhes is, tehát az még nagyobb baj, hogyha egy éhes oroszlán járkál körülöttünk, és az mi ellenségünk. Tehát igen, csak van szükség a lelki életemben is, lelki értelemben is, a lelki életben is a védelemre. Az Efézusi levél 6. fejezet 12. verse, tehát Efézus 6:12, úgy írja Pál: hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem lelki, szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Hát már akkor is azt írta Pál, hogy a jelenlegi sötét világ, ugye ez ma is igaz, hogy a jelenleg is ugye a sötét, ki tudja, micsoda a dolgok vesznek minket körül, és ezeket lelki természetű hatalmak irányítják. Hatalmas és gonosz szellemek. Szinte most ugye a gyerekeim vannak, az ember lát ilyen rajzfilmeket, ahol ilyen szellemek vannak, meg szörnyek, meg démonok. Hát ez az apostol számára valóság volt, hogy körülbelül ilyen démonok irányítják a világot. Tehát zajlik egy küzdelem, azt írja a Biblia, ez a nagy küzdelem, ami folyton zajlik, tehát mi egy háborúban élünk, életünk minden percében zajlik egy háború, és értünk zajlik a háború, a mi döntéseinkért, nagyon érdekes háború, hogy én hogyan döntök a következő döntésemet, milyen irányba hozom meg, ezért zajlik ez a lelki, spirituális jellegű, elég komoly háború a Biblia szerint, és a tét pedig mindhárom esetben, tehát a történelmi csaták, a szervezetünk védekezése, harc a szervezetünkben a korokozók ellen, illetve a spirituális, a lelki természetű nagy küzdelemnél is a tét, az a mi életünk. Tehát mind a három esetben ugye ez hogy kié lesz a mi életünk. Hát nézzük meg, hogy hogyan lehet védekezni. Nézzük meg ezen a három síkon, hogy hogyan lehet az ellenség ellen védekezni. Hogyan védekeztek az emberek régen? Nem tudom, hogy hát ismét a gyerekekhez fordulok, hogy ha van egy csata, akkor hogyan védekeztek a csatában régen az emberek? Tehát miket lehet kitalálni, miket találtak ki, ja, idősebbek is akár válaszolhatnak, vagy ha akarnak, hogy miket talált ki az ember a történelem során a védekezési szempontból. Tehát például, ha volt egy pici falu, Nemes Vámosról olvastam, hogy a szomszédos bándon volt egy vár, az Esseg vár, ma is megvan a romja, és hát bizony az 1200-as években az ottani urak, ilyen középszerű urak, mert volt váruk, azok átjártak a faluba és fosztogattak. Elég kellemetlen lehetett, hogy az ember csinálná a dolgát, gondolom, hogy a gazdálkodó emberek, és akkor egyszer csak megjelennek a szomszéd várból a fosztogatók, fegyveresek. Hát valamit biztos ki kellett találni védekezésül. Tele van a Bakony ilyen palánkváraknak a nyomaival, földvárakkal. Ez a legegyszerűbb, amikor földből építettek egy várat, két sor deszka közé földet döngölni, az már valamire jó, tehát a korabeli fegyverek ellen. Aztán mehetünk ugye tovább a földbe, aztán ugye jöttek a városfalak, Nehémiásról hallottunk a szombatiskolába, ott már komoly falat kellett építeni, ez is egy védelmi rendszer volt. Aztán jöttek az erődök. A veszprémi vár maga korában elég, ez 1100-200-as években elég komoly vár volt, de mire pár száz év múlva ideért a török, akkor egy mozsár ágyútól leszakadt a bástya, tehát már eléggé elavult volt. Tehát ahogy fejlődtek az évszázadok, úgy ez a védekezési várak is, erődrendszerek is fejlődtek, elég a komáromi erődrendszerre gondolni, ami, tehát minden falnak, minden kőnek megvolt az oka, hogy miért ott van, miért olyan alakú a bástya. Ez egy komoly tudomány, akit érdekel a hadtudomány, az bele áshatja magát. Milyenek voltak a lőrések, milyen ágyuk, stb. A személyes védekezésnek is voltak eszközei, a Bibliában is ugye találkozunk vele, amikor Dávid király Góliát ellen megy, miket akartak neki adni, hogy vegyen föl, tehát ugye mindenféle korabeli paj, elég nehéz lehetett, ugye elképzeltem, hogy milyen lehetett mozogni egy ilyen nem mai ilyen titánium ötvözetes, könnyű karbonvázas páncéljuk volt, hanem hát kovácsolt vas sisak, meg tehát ilyen melvértek. Tehát az emberek kitaláltak mindenfélét, aztán a legjobb védekezés a támadás, ugye jöttek a fegyverek, a parittyú, a nyíl, kard. A kard az már egy komoly fejlesztés volt, római kard például, aztán a hadsereg, amikor már nagyba gondolkoztak, gyalogság, falangsz, ugye Alexandrosznak a nagy találmánya, amikor együtt mozog az egység, és akkor pajzsuk a fejük fölött, két, mint egy korabeli tank úgy nézett ki. Aztán jöttek az egyiptomi harci szekerek, hogy a Bibliában is látjuk, harci szekerek, lovasság, és így tovább. És aztán modern korról nem is beszélek, mert itt már azért már csúcs technológiák működnek, nem ez a célja a mai délelőttnek. Hát látjuk, hogy mennyire találékony volt az ember, mert a szükség rávitte, hogy a védekezést fejlessze. Amiről többet beszélnék, az a, hogy működik a szervezetünkbe a védekezés, tehát a kórokozók ellen. Ez egy rendkívül csodálatos dolog, mai nap is kutatják, rengetegen kutatók, hiszen még nem ismert minden egyes része. Sejtek hálózatáról van szó, tehát a mi testünk, az 10 a 16. darab sejtből áll körülbelül, tehát 10, az egy után 16 darab nulla, most ezt nem tudom, hogy hány trilliárdnak lehetne mondani, tehát rengeteg. Nagyon nagy szervezettségben élnek a sejtjeink. Az egész szervezetünk működésére az igaz, hogy rendkívül hatékony és rendkívül gazdaságos. Tehát hogy lehet, mert 10 a 16. darab embert, ilyen ország nincs is, ennyi ember talán nincs is a Földön, hogy ennyi embert hogy lehetne igen hatékony és rendkívül gazdaságos szervezettségben együtt tartani. Ugye ez még nekünk is nagy feladat lenne, de a mi testünk, a szervezetünk úgy van teremtve, hogy ezt megoldja. És külön sejtek vannak a védekezésre. Ezek a sejtek mindenhova bejárásuk van. Átjárják a szervezetünket, úgy hívják őket, hogy fehérvér sejtek. Tehát a vér sejtjei közül a fehérvér sejtek azok, akik ugye folyton keringenek, tehát a csontvelőben születnek, aztán van még egy-két szerv, ahol ők parkolni tudnak, például a nyirokcsomók, majd elmondom, hogy ott mit csinálnak, és keringenek a vérbe folyton, vagy kiparkolnak az érfalra, és be tudnak menni a szövetek közé, belépnek, hogyha szükséges. Többféle alosztályuk van, szinte olyan, mint egy hadsereg, vannak a T, meg vannak a B limfociták, illetve vannak a neutrofil, és ahányféle módon lehet őket festeni, az ember ahogy próbálja láthatóvá tenni őket, különféle szöveti festékekkel, Vannak a neutrofil, aztán az eozin, stb., ahhoz, amilyen festőket megköt a magjuk, tehát ez nagyon bonyolult, és mindegyiknek más a szerepe. Ezek a sejtek hálózatban vannak kötve, úgymond, tehát kommunikálnak egymással. Úgy kell elképzelni, hogy van, mint hogyha lenne egy nagy csapat, akik folyton mindenki mindenkivel tud kommunikálni, beszélni. Sokféle módon képesek egymással kommunikálni, ahogy az emberek is, ugye mobiltelefon, SMS vagy e-mail, rengeteg módon tudunk kommunikálni. Régen ugye hegyekben volt a Yodlee, meg hát lehetne folytani a kommunikáció történetét, de lényeg az, hogy ezek a sejtek is leginkább vegyi anyagok, tehát ilyen hormonokkal, illetve kémiai anyagokkal kommunikálnak egymással, de ugyanakkor érintkeznek is egymással, képesek egymás felületét érzékelni, figyelni, és így tovább. Egy feladatuk van, a védekezés. Minden, ami nem saját, azt ki kell írtani. Ez a feladat, ez a mottoja az immunrendszernek, el kell tüntetni, likvidálni kell mindent, ami nem saját, ami nem a sajátunk. És a másik feladatuk a takarítás. Tehát amit, hogyha elpusztítottak egy kórokozót, annak a maradványait el kell takarítani. Tehát ugye nem úgy, mint az emberi csatáknál, hogy csatatér után maradt egy nagy csatatér, hanem itt nagy takarítást is megcsinálják ezek az immun sejtek. Háromféle immunrendszer van. Van a felületi például, aztán van a veleszületett és az adaptív. Tehát a felületi azt jelenti, hogy nagyon sok felületen érintkezünk a külvilágra, de jellemzően a bőrünk, illetve a nyálkahártyáinkon keresztül. Ezeknek a felületeknek saját immunrendszere van, tehát ezek a fehérvérsejtek, mondhatni úgy is, hogy egy bizonyos regiment ki van telepítve, vagy egy légió ki van telepítve, mint régen a római birodalomban a limes, tehát a Duna vonalán is ott voltak a katonák, tehát itt is nálunk is úgy van, hogy ha kivennénk egy darabot a tányákártyánkból, akkor biztos, hogy találnánk benne fehérvérsejteket, amik ott a bőr szövetén belül ott úgy el vannak, figyelgetnek és a híreket várják, illetve vannak nyirokcsomók, amik nem állnak másból, mint fehérvérsejtekből. És ugye vannak a nyirokhálózatok. Mi történik, ha jön egy kórokozó? A kórokozó egyébként az első vonal, érdekes módon sokszor a normál flóra, de nem menjünk ebbe bele, tehát vannak velünk élő normál baktériumok is, amik képesek kiszorítani a kórokozót, de ha megbomlik a normál flóra, akkor jön a következő szint, például vegyünk egy torokgyulladást a nyálkahártyára, a hám sejtjére rátapad a vírus, és bemászik a sejtbe, belemegy, és ott jól érzi magát. Keletkezik egy fertőzött sejt. Hogy ismeri föl a szervezetünk, hiszen ezek egyből elbújnak a saját sejtjeinkbe, hogy ismeri fel, hogy van egy idegen köztünk, úgyhogy vannak olyan fehérvérsejtek, amik azt csinálják, mint a rendőrség az utakon, járőröznek folyamatosan és ellenőriznek fehérvérsejtek. Minden testi sejtünk köteles kirakni a felszínére azt, ami ő benne van. Tehát van a HLA receptorok, így hívják, ezek olyan még fedéllel is lefedett ilyen fehérje. Úgy néznek ki, mint egy kehely, ezt megtermeli a sejt, és kiteszi a felületére, és mi van benne? Egy darab van mindenéből. Egy darab a sejtmagból, egy darab a sejtfehérjékből, citoszkeleton, stb. Egy-egy darabot kirak, és ezzel tele van. A sejtek felületén rengeteg minden van, rengeteg minden, többek között ilyen azonosító is, tehát mondhatnánk, hogy személyi igazolvány. Tehát egy sejt köteles kirakni mindent, ami ő benne van, és ezek a fehér vérsejtek, én úgy hívom, hogy rendőrsejtek, ezek folyton ezt nézik, és ezek tudják, hogy mi a saját, és mi a nem saját. És ha olyan sejtet találnak, amiben idegen anya, idegen, nem saját struktúra van, akkor beindul a gépezet. Akkor jön a veleszületett immunválasz, ami minden állatba, élő lénybe megvan. A legegyszerűbb mód, hogy azonnal megöli. Tehát elkezdi megenni azt a sejtet, vannak ezek a fagociták, tehát ezek nagyméretű fehérvérsejtek. Ha éppen nincs ott egy, akkor odahív egyet, és megeszi. Illetve a vérben rengeteg fehérje kering. A vér az egy nagyon érdekes szövet, egy élő folyadék gyakorlatilag, ami tud szilárd is lenni, de föl is tud, meg is tud alvadni, de ha túl sok az alvadék, akkor képes magától a fölösleges, mint egy köműves, ha van egy luk, betömi, de leveszi a tetejét, hogy sima maradjon a vérfal, mindegy, tehát a vér az egy rendkívül intelligens, okos folyadék, és vannak benne olyan fehérjék, amik arra jók, hogy ilyen esetben, ha szól az egyik fehérvérsejt, akkor beveszi, körülveszi, mint egy lebénítja a baktériumot, vagy pedig a vírussal fertőzött sejtet, fehérje szálakkal, mint egy gúzsba köti, és ezáltal még finomabbá válik, úgymond idézőjelben a faló sejtnek, sokkal nagyobb kedvel eszi meg a kórokozót. Tehát minden ki van találva, minden meg van tervezve ahhoz, hogy hatékonyan működjön az immunrendszer, a védekezés. Aztán a faló sejteknek vannak olyan emésztőanyagai, például tehát leginkább a hidrogén peroxid, ami kis gyöngyök formájában az ő benne van a plazmájában, és hogyha bekebelezte a baktériumot, akkor ráereszti ezeket az enzimeket, meg a peroxidot, és az ugye megöli a kórokozót. Nem vagyok nagyon szakmai, mert ugye nem is tudok azon, hiszen úgy kell elmondjam, hogy ez mindenki értse. A harmadik fajta immunrendszer, az a legzseniálisabb dolog, ez az adaptív, úgy mondhatnánk magyarul, hogy tanítható és tanulékony immunrendszer. Tehát amit eddig elmondtam, ez minden emlős állatban ez így megvan, sőt még a hüllőkben is. Viszont az emberben, és talán a főemlősökben is van egy plusz, ami másik élőlényekben nincs, ez az adaptív, specifikus immunválasz. Azt jelenti, hogy az immunrendszerünk tanítható, és memóriája van, megjegyzi azt, amivel egyszer már találkozott. Ez úgy néz ki, hogy például jön a bárányhiblő vírus az óvodába, és találkozik a bárányhiblő vírussal fertőzött sejtekkel a gyerekeknek az immunrendszere. A vírus dolgozik, látszólag nyerésre áll, mert kiütéseket csinál és panaszokat. Viszont elindul egy olyan folyamat, hogy leveszik a vírusnak az anyagát, ezek a rendőrsejtek mintát gyűjtenek. Tehát nem csak simán elpusztítja és aztán el van felejtve, hanem mintát gyűjt, átküldi a B-sejteknek, amik a nyirokcsomóban vannak, vagy a mandulákba, vagy egyéb helyeken, és elkezdenek gyártani egy fehérjét, amit úgy hívnak, hogy antitest. Ez egy Y-alakú fehérje, ahol az Y-két szára azt kell legyártani. Az Y-váza az megvan, azt örököljük, azt legyártja könnyen, de a végét pedig úgy kell kovácsolni, alakítani, hogy pontosan a vírusnak a részébe beleilleszkedjen. Tehát magyarul kórokozóra specifikus és jellemző, mint a kulcs a zárban, vagy milyen hasonlatot lehetne mondani, amikor egyedileg le kell gyártani valamilyen szerszámot, vagy egy kulcsot, ezt legyártja, és ebből rengeteget kezd el termelni, akkor megvan a minta, beindul a termelés, és elárasztja az egész érrendszerünket, vagy vérrendszerünket az antitest, ami kifejezetten az ellen a vírus ellen irányul. Mi csinál az antitest? Lebénítja a kórokozót, rákötődik, és a másik vége pedig képes arra, hogy még több fehérvérsejtet vonzon oda, és még több, tehát sokkal nagyobb erejű támadás alá kerül így a kórokozó ezekkel az antitestekkel. Azok a B-sejtek, illetve T-sejtek, amik megtermelik ezt az antitestet, azoknak az egyik fajtája az memorizál. Az csak annyit csinál, hogy amit ő egyszer így legyártott, az megjegyzi. Ezek a memória T-sejtek, ezek nem pusztulnak el soha. Van egy pár sejttípus a szervezetünkben, amik nem pusztulnak el. Ilyenek az agysejtek, velünk együtt élnek. Annyi idős az agysejtünk, amennyi idősek mi vagyunk. Az összes többi sejtünk az folyamatosan pusztul és újra születik. Például a legtöbb fehérvérsejt, ha már ennél maradunk, az olyan 2 hétig, 16 napig él. És mivel folyamatosan osztódnak, újra termelődnek a csontvelőben, mindig van új, de ugye amelyik előregszik, akkor a lépünkön keresztül lebomlik, újrahasznosítja az anyagait a szervezet. A vörös vértest, ami az oxigént szállítja, az 3 hónapig él. Tehát 3 havonta kicserélődik az egész vörös vértestünk. A bél-hám sejtek csak 3 napig élnek. Tehát a székletnek nagy része ezek az elpusztult hámsejtek gyakorlatilag. Tehát a sejtjeink igen gyorsan cserélődnek, melyik gyorsabban, melyik lassabban, még a csontjaink is, ez egy dinamikusan változó, élő szövet a csont, ami mindig ahhoz alakítja magát, amilyen rendszeres terhelés éri. Tehát egy bányásznak teljesen máshogy fog kinézni mondjuk egy combcsontja, mint egy irodai dolgozó hölgynek. Tehát kivéve, tehát az agysejtek nem változnak, azok velünk élnek, és a memória T sejtek. Ezek velünk, ezek nem pusztulnak el, illetve idősebb korban azért a számuk kezd csökkenni. Tehát ahogy az agysejtek is azért kezdenek az öregedéssel elpusztulgatni, úgy a memória T sejtek is. Miért jó az, hogy megjegyzi az immunrendszer a kórokozókat? Azért jó, tehát a specifikus, tehát a antitest legyártási folyamat és a ezáltal a győzelem a kórokozó felett az olyan 1-2 hét, ha először találkozunk vele. De ha másodszor jön a vírus, tehát a bárányhimlő vírusa, akkor a szervezet fölismeri, hogy jé, megint jött egy bárányhimlő vírus, akkor szól a memóriasejtnek, aki leveszi a könyvtárból a mintát, pillanatok alatt legyártják az antitestet, 1-2 nap, és nem is vesszük észre. Nem is, van, aki úgy, amikor azt mondjuk, hogy átment rajtam egy vírus, valószínű, de hát nem sok mindent okozott, azért, mert megvolt az emlék, a minta, amely korábban már találkoztunk vele. Tehát zseniális ez a dolog, és hát minden részletét még sajnos nem ismerjük az immunrendszernek. Én amikor ezzel így megismerkedtem, akkor ez ismét egy nagy tapasztalatom volt, hogy hát kell, hogy legyen egy tervező, aki mindezt eltervezte, elgondolta. Olyan nincs, hogy ez csak úgy összeáll magától, véletlenszerűen. Tehát ez zseniális, ez ahogy működik a szervezetünk. És nem kell tudatosan mindig oda, tehát hogy mondjam, ez most, hogy beszélek, most is működik, tehát nem kell állandóan egy kézi vezérléssel irányítanunk. Ez automata módon megy. A lelki értelemben mivel hogyan lehet védekezni ez ellen a nagy ellenség ellen, aki olyan, mint az ordító oroszlán, vagy mint ezek a démonok. Láthatjuk, hogy természet felettiek, tehát a szupernaturális, tehát természet feletti hatalmakról van szó, amik hatalmukba kerítették ezt a világot, ezért sötét ez a világ, amik ugye irányítják. Egyből érezzük, hogy mi ezekhez elég kicsik vagyunk. Tehát mit tudok én csinálni, ha talán még a paprikasprése elég, hogyha egy éhes oroszlán jön felém, egy ordító oroszlán. Tehát védelem nélkül biztos, hogy áldozatul esnénk ennek a hatalmasságnak. Természetfeletti ellenség ellen csak természetfeletti védelem és segítség az, ami szóba jöhet. És a Bibliában van is erről egy örömhír, tele van örömhírrel, az Efézusi levél 6. rész 11. versében. Így olvassuk, hát Efézus 6.11. Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravasságának. Tehát kapunk védekező fegyvereket, ez a jó hír. Istentől. Isten az, aki minket megvéd. A Bibliában olvashatunk arról, hogy ő erre mindig készen áll, ahogy a szombatiskolában is foglalkoztunk vele, hogy ő mindig készen áll bármely időben arra, hogy nekünk segítsen. A Tesszalonikai 2. levél, 3. rész, 3. vers, tehát 2 Tesszalonika 3.3-ban úgy olvassuk, az Úr azonban hűséges, megerősít és megvéd titeket a gonosztól. Teljesen biztosak lehetünk tehát abban, aki eddig kételkedett, hogy ő hűséges, tehát hogy ő mindig kész arra, hogy megvédjen. Júdás levele 24. versében, Júdás levél 24. vers így írja, Isten meg tud őrizni benneteket az elbukástól, és képes hibátlanul maga elé állítani, hibátlanul, amikor ugye mindannyian tudjuk, hogy nem vagyunk hibátlanok, de ő képes arra, hogy hibátlanul maga elé állítani a dicsőségben. Micsoda öröm lesz ez mindannyiunk számára? Hát bizony, tehát ő képes rá. Tehát ez az első és legfontosabb, hogy ezt elhiggyük, hogy ő képes arra, hogy megvédjen minket. Azt írja a Zsoltárokban Dávid átélte a spirituális, fizikai és a spirituális lelki küzdelmeket is. A Zsoltárok tele vannak ezzel a témával egyébként. A 121. Zsoltár 5. verse így szól. Az örökké való vigyáz rád, ő védelmez téged jobb felől. Dávid, aki megtapasztalta a saját életén, saját bőrén, mi az a menekülés, a folyton üldözés között élni, ő ezt írta, hogy az örökké való vigyáz rád. Istennek tehát már a jelenléte is teljes védelmet jelent számunkra. Ez egy nagyon jó hír. Egy nagyon ismert igehely az Ézsaiás proféta könyvéből, a 43. fejezet első három vers, egy nagyon szép ige. Isten üzenete Izraelnek. De most azt mondja az örökkévaló, aki teremtett téged, Jákob, aki téged alkotott, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mikor vízen kelsz át, veled vagyok. Ha folyókon, azok el nem borítanak. Mikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget, lángja nem emészt meg. Mert én vagyok Istened, az örökkévaló, Izrael szentje, szabadítód. Kell-e ennél több üzenet számukra? Ő ugyanaz most is, mint akkor. Tehát már az ő jelenléte is teljes védelmet jelent nekünk. Gyakorlatilag örömben és békében élhetünk ebben a sötét világban, hogyha ilyen védelmünk van. De ha még ez nem lenne elég, akkor fokozzuk tovább a védelmet. Nem csak ő véd, hanem az ő angyalai is. Tehát van egy külön csapat, egy külön lelki világ, egy szellemi világ, akik, az a lényeg sokasága, akik által is véd. A Királyok második könyve, 6. rész, 17. vers. Egy szép történet, amikor Elizeus, tehát jöttek talán a szírek, és ugye körülvették a várost, ahol Elizeus volt. Elég háborús időszakban éltek azért az ókori izraeliek is, és ott volt Elizeus szolgája, és meglátták a harci szekereket. Azután Elizeus imádkozott, örökkévaló, tehát rendkívül megijedt a szolgája, hogy látta az ellenséget. Örökkévaló, kérlek, nyisd meg a szemét, hogy lásson. Így is történt. Az örökkévaló megnyitotta a szolga szemét, aki ekkor meglepetésében felkiáltott, harci szekerek és lovak. Ugyanis Elizeus körül a hegy tele volt tüzes harci szekerekkel és lovakkal. Tehát ha attól félünk, hogy fölvonul körülöttünk az ellenség, akkor Isten megnyitja a szemünket, hogy még több áll a te oldaladon. Itt vannak az angyalaim is. A 91. Zsoltár 11. verse így szól. Hiszen az örökkévaló parancsolt felőled, s melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon. Teljesen nyugodtak lehetünk, hogy a lelki világban is van védelem, és ugyanolyan, ha nem még jobb, zseniálisabb, mint ahogy az emberi szervezet immunrendszerén láthatjuk. Még tudjuk fokozni a védelmet, ha tovább olvassuk a Bibliába, ugyanis nem csak Isten maga, az ő jelenléte, az ő angyalai, hanem még a másik ember által is meg tud minket védeni lelki értelemben, és ez innen is érdekes a téma, hogy hogyan tud a másik ember által megvédeni, és azt szeretné, ha mi is bekapcsolódnánk a védelembe, a védelem része lennénk mások számára. A Példabeszédek könyve 31. rész, 8.-9. verset, a Példabeszédek 31.-8.-9. Szólj annak érdekében, aki nem tudja jogait megvédeni. Emelj szót amellett, aki bajba került. Szólj, ne hallgass! Ítélj igazságosan. Karold fel a szegények és nyomorultak ügyét, szolgáltass nekik igazságot. Teljesen egyértelmű, hogy mire kér minket az Úr, hogyha már minket ilyen erősen meg tud védeni, akkor van sok ember, aki nem ismeri, hogy létezik ilyen védelem ebben a sötét világban, akkor legyünk mi az ő védelme. Ha megtehetjük és olyan helyzetben vagyunk, akkor minden ilyen irányú döntésünk egy védelem a másik ember számára. Ez megint rokon azzal, amivel a szombatiskolán foglalkozunk. Gyakorlatilag a lelki immunrendszer részei vé váljunk, és ezáltal az emberek ebből profitálnak, úgymond az ő javukra van, hogy Isten a lelki hatalmaktól úgy is tudja őket védeni, ha velünk kapcsolatban vannak. Adja az Úr, hogy mi képesek legyünk része lenni ennek a lelki immunrendszernek, ennek a védelmi rendszernek, ugyanúgy, ahogy a sejtek milliárdjai egymással kommunikálva mindenki a feladatát elvégzi, hogy mi is megtanáljuk a mi életünkbe, ahol élünk, ahol dolgozunk, munkálkodunk, a kis környezetünkbe, hogy hol tudunk a védelem oldalán lenni, szót emelni, bajba jutottakért igazságosan dönteni. Sokszor nem is gondoljuk, hogy egy-egy döntésünknek milyen következménye lehet a másik emberre. Én azt kívánom, hogy mindannyian a jó képviseljük a jövő héten is, és gondoljunk arra, hogy mi az Úr szószólói vagyunk, és védelmi rendszerének a részei. Hiszen ha mi tapasztaltuk, hogy minket megvéd, akkor mi is tudunk így ilyen védelmet jelenteni az ő erejével. Adja az Úr, hogy ez így legyen jövő héten is. Ámen.